Ki az, aki az elmúlt vasárnap itt volt az Isten tiszteleten, emelje fel a kezét. Jó, sokan, jó néhányan itt voltatok. Az elmúlt vasárnap az otya prédikált, és bizonyára emlékeztek rá, hogy egy újszövetségi történetet hozott nekünk, a Mózes első könyvének a 26. részében van leírva ez a történet, Izsáknak az életéből, Izsáknak a küzdelmeiről, és arról, hogy Izsákot Isten hogy megáldotta, és erről egy üzenetet mondott el, hogy mit jelent igazán áldottnak lenni, és mit jelent igazán felelősséget vállalni dolgokért, meg az evangéliumot hirdetni. És a múlt vasárnap, ahogy hallgattam a prédikációt, így közben többször elolvastam ezt a rövid kis szakaszt, amit az otya is felolvasott, és akkor eldöntöttem, hogy ma ezen a vasárnap ugyanerről fogok prédikálni. Ne ijedjetek meg, nem ugyanazt fogom elmondani még egyszer, ezt nem is tudnám, de viszont a mai alap az ugyanaz, tehát Mózes első könyve, 26. rész, egészen a 12. verstől olvasni fogom az igét, egészen a 23. versig. Szóval Mózes első könyve 26.12-től. Izsák ezután vetett azon a földön, és százszorosát aratta abban az esztendőben, úgy megáldotta őt az Úr. Így gazdagodott ez az ember, folyton folyvást gazdagodott, amíg végül is dúsgazdaggá lett. Volt juhnyája, marhacsordája és nagy szolgahada, és ezért féltékenyek lettek rá a filiszteusok. Mindazokat a kutakat, amelyeket apjának Ábrahámnak az idején apja szolgái ástak, betömték a filiszteusok, és teleszórták földdel. Abimélek ekkor szólt Izsákhoz, menj el a földünkről, mert sokkal hatalmasabb lettél, mint mi. El is ment onnan Izsák, és Gerár völgyében ütött tábort, és ott lakott. Majd ismét kiásta Izsák azokat a kutakat, amelyeket apjának Ábrahámnak az idejében ástak, de Ábrahám halála után a filiszteusok betömték, és ugyanúgy nevezte el azokat, ahogyan apja nevezte őket. Egyszer Izsák szolgái a völgyben ástak, és ott olyan kutat találtak, amelynek forrásvize volt. A gerári pásztorok azonban pörlekedtek Izsák pásztoraival, és ezt mondták, miénk ez a víz? Ezért nevezte ezt a kutat Észeknek, mert civakodtak vele. Azután más kutakat is ástak, de amiatt is pörlekedtek, ezért Szitmának nevezte el. Onnan is tovább vonult, és egy másik kutatásot, amely miatt már nem pörlekedtek, ezért ezt Rehábótnak nevezte el, mert ezt mondta, most már tágas helyre vezetett minket az Úr, és szaporodhatunk ezen a földön. Onnan fölment Beersebába. Hát eddig a történet, és mivel nem ugyanazt fogom elmondani, mint a múlt vasárnap, ami elhangzott, szóval egy másik üzenetet, egy másik témát hoztam nektek. Ennek a témának a neve, vagy címe, hogy áldások és felelősségek. Nem tudom, hogy gondolkoztatok már azon, hogy a legtöbb ember szeret álmodozni. Szerintem te is ilyen vagy, meg én is. Sőt, az, aki már álmodozni sem szeret, vagy nem mer, az már nagyon szegény ember. Tehát a legtöbb ember az álmodozik, és amikor álmodozunk, a jövőre gondolunk, akkor általában ezekben az álmokban egy csomó jó dolgot szeretnénk átélni, megtapasztalni. Tehát álmodozunk arról, hogyha egyedül vagyunk, majd lesz egy férjünk, vagy feleségünk, vagy lesznek gyerekeink. Ha szegények vagyunk, álmodozunk arról, hogy majd egyszer gazdagabbak leszünk. Ha egy munkahelyünk van, amit nem nagyon szeretünk, akkor álmodozunk arról, hogy szeretnénk egy másik helyre menni. Ha egy olyan helyen laksz, ami kevésbé szimpatikus a számodra, akkor arról álmodsz, hogy elköltözöl majd egy másik helyre. Ha egy kis lakásban laksz, akkor egy nagyobbról álmodsz. Ugye ez így van. Tehát egy csomó dolog ott van bennünk, ami ilyen álomkategória. Vágyunk arra, hogy valamit átéljünk, valamilyen módon tovább tudjunk lépni az életben. És én azt mondom erre, hogy ez teljesen normális, és teljesen rendben van, hogy az ember álmodozik, tervezget. És most, hogy ebből mi fog megvalósulni, vagy mi nem, az egy más kérdés, de tele vagyunk álmokkal. És amikor álmodozunk, akkor az álmoknak a 100%-a mindig arra jellemző, hogy pozitív dolgokat szoktunk álmodozni. Tehát senki nem álmodozik arra, hogy milyen jó lenne hajléktalannak lenni, milyen jó lenne nyomorultnak lenni, milyen jó lenne a szétes nagy családnak. Tehát ugye ez nem normális dolog. Tehát amikor álmodozunk, akkor mindig ahhoz képest, ahol vagyunk, fizikai szint, lelki szint, érzelmi szint, szellemi szint, ahhoz képest vágyunk arra, vagy álmodunk arról, hogy valami jobb legyen. És ez így van tulajdonképpen szellemi dolgokban is, hogy hát még közelebb az Úrhoz, ahogy hallottuk, álmodunk arról, hogy vágyunk arra, hogy átéljünk olyan szellemi megtapasztalásokat, amit még nem éltünk át, vagy esetleg másoktól hallottuk, hogy de jó, hogy Isten őt így megáldotta, és szeretném, hogyha én is egy ilyen áldásban részesülnék. Tehát ezek az álmok, amelyek ott vannak bennünk, ezek mindig pozitív dolgok, és ezek jók. És Isten eldönti, hogy mikor, melyiket, milyen módon hozza az életünkbe, és mit tudunk majd átélni valóságosan. Ez az Istennek a titka és az Isten dolga. De szeretném fölhívni a figyelmeteket egy fontos dologra, ami ennek a történetnek a lényege, hogy Izsáknak az életében is ott voltak a vágyak, ott voltak az álmok, és Isten ezekből a vágyakból, álmokból egy csomót megadott neki. Történetesen itt azt írja a Biblia, hogy megadta neki Isten, hogy folyamatosan napról napra meggazdagodott, egyre gazdagabb lett, egyre hatalmasabb lett, egyre inkább kiteljesedett az élete különböző területeken, de anyagi síkon mindenképpen. Erre szerintem nagyon sok ember vágyik, nem? Hogy anyagi síkon azt mondhassa el magáról, hogy minden nap gazdagabb vagyok. Ugye így van, 100 embert megkérdeznénk, szerintem 100 azt mondaná, hogy hát én ezt szívesen bevállalom, úgyhogy... Hogyha valaki megadja ezt nekem, hogy napról napra gazdagabb leszek, akkor miért ne? És amikor arról álmodozunk és arra vágyunk, hogy gazdagabbak legyünk, sikeresebbek legyünk, szellemileg érettebbek legyünk, olyan dolgokat éljünk át, amit még eddig nem éltünk át, nagyobb hatalmat vagy nagyobb befolyást tudjunk gyakorolni, szóval szeretnénk előre haladni. Ez tulajdonképpen nem más, mint az Isten áldásának a megnyilvánulása az életünkre. De amikor ezt a folyamatot elkezdi Isten, hogy egyre többet ad neked, vagy egyre inkább kinyitja a lehetőségeket előtted, tehát nyílnak a kapuk, nyílnak a lehetőségek, szélesebb helyet ad Isten neked, nem egy szűk helyen élsz, hanem egyre szélesebb helyet ad neked Isten, akkor ez nem azt jelenti, hogy problémamentes az életed. Mert a növekedésnek, a gazdagodásnak, a nagy áldásnak vannak feszültségei, sőt, hát erre föl kell készülni, és azt mondom, hogy amikor Isten megáld valakit, vagy minél gyorsabban, vagy nagyobb mértékben megáld Isten valakit, annál inkább feszültebb lesz az élete. Ebbe biztos vagyok, ezt sokszor átéltem, megtapasztaltam már, és ezt látom a Bibliában mindenütt. És ez a kettő nem ellentétes dolog. Egyik oldalon tapasztaljuk az Isten áldását, vagy Isten valamiből még többet, vagy még jobbat ad, vagy még szélesebb lehetőségeket ad, a másik oldalon meg jön egy csomó feszültség ebből adódóan. Azt szeretném elmondani ma, hogy ebben a történetben, Izsáknak a történetében hogyan nyilvánul meg ez. Az egyik ilyen alaptétel, amit látunk itt a történetben, hogy Izsák folyamatosan gazdagodott és növekedett. Én nem tudom, hogy hol kezdte, lehet, hogy csak egy báránya volt először. Mivel ő hát alapvetően egy ilyen nomád ember volt, aki vándorolt, és rengeteg állata volt később. Ezt majd olvassuk a Bibliában, hogy Izsák azután vetett azon a földön, és százszorosát aratta abban az esztendőben, úgy megáldotta őt az Úr. Tehát egyrészt a földjeinek a termésével, másrészt az állatoknak a szaporulatával is. Szóval így gazdagodott ez az ember, folyvást folyton gazdagodott, míg végül dúsgazdag nem lett. Tételezzük föl, hogy Izsák ezzel a bárányjal kezdte a vállalkozását. Tehát ott volt Izsák, meg ott volt a báránykája. Gondolj bele, ha te vagy Izsák, és ott van neked egy ilyen kis báránykád, ez jó élet, vagy rossz élet egy ilyen? Itt vagyok én, meg a báránykám. Hát lehet, hogy azt mondod, hogy nem túl színes élet, ez még nem a nagy kiteljesedésnek az időszaka. Lehet, hogy nagyon egyszerű életnek tűnik, de azt is mondhatjuk, hogy lehet, hogy nagyon nyugodt élet, nem? Csak magammal kell foglalkozni, meg a báránykámmal kell foglalkozni, és tulajdonképpen minden más az nem az én gondom. Amíg valaki tulajdonképpen ilyen egyszerű életet él, most ez teljesen mindegy, hogy milyen módon bontott ki, hogy mi a bárányka, de vagy te is még van valami kis apró kis vagyonod, vagy felelősséged, vagy lehetőséged, vagy valamiért felelősséget kell vállalni, addig tulajdonképpen nagyon egyszerű az élet. De amikor Isten úgy dönt, hogy meghallgatja az imádságaidat, és odafigyel arra, hogy miért imádkozol, hogy Uram, ebben is, meg abban is, meg abban is van 150 ilyen terület az életedben, amiben szeretnél előre jutni, és azt mondja Isten, hogy legyen. és szeretnélek vezetni ezen meg azon a területen előre, és egy idő után azt látod, hogy az egy báránykából ennyi lesz. Izsák tulajdonképpen ezt élte át, hogy elindult egy egyszerű életként, nem túl dúsgazdag emberként, csak elkezdte, és aztán Isten megáldotta őt a földjeinek az eredményeképpen, hogy sokat arathatott, illetve az állatai szaporulataként. Most gondolj bele, melyik az egyszerűbb élet, vagy melyik a békésebb élet? Egy báránykára gondot viselni, és hát úgy éldegélni az életünket, vagy pedig, nem tudom, 100 000 bárányra gondot viselni. Szóval gazdagok szeretnétek lenni, vagy inkább kevésbé gazdagok? Közepes. Szóval kettő között. Ezzel csak azt szeretném kifejezni, azt az alapigazságot, amit itt Izsáknak a történetében látunk, hogy amikor azt szeretnénk, hogy Uram, talán még nincs gyermekünk, szeretnénk egy gyermeket, és Isten megadja, ezzel biztos, hogy boldogabb leszel, de sokkal több gondod is lesz. Ha azt mondod, hogy nem csak egy, hanem hármat, vagy négyet, vagy nem tudom, ötöt, akkor még több gondod lesz. Még több örömöt élsz át, és még több boldogságot, de még több gondod lesz. Ha azt mondod, hogy Uram, én most a munkahelyemen, én nem tudom, egy bizonyos területen dolgozok, egy bizonyos felelősségem van, és úgy gondolom, hogy én képes lennék, vagy szívesen lépnék tovább, és egy nagyobb felelősséget fölvállalni, és egyszer a főnököd meglátogat téged, vagy behív az irodájába, és azt mondja, hogy itt az idő, hogy téged megbízunk, vagy kinevezzünk egy felelősségteljesebb munkára, akkor egyrészt hevesebben ver a szíved, és nagyon boldog vagy, hogy na itt az idő végre, ezt vártam már, de utána az következik, hogy kinézel, és akkor azt mondod, hogy hoppá, most már 100 000 bárányra kell gondot viselni, nem csak egyre. Sokkal nagyobb lesz a felelősség, sokkal több kihívás, sokkal több probléma. Ez így van az élet minden területén. Ha nő a család, ha nőnek az anyagi lehetőségeid, ha nő a munkahelyen a felelősségi köröd, egyre magasabb beosztásba kerülsz, egyre több pénz fölött, vagy ember fölött, vagy eszköz fölött kell rendelkezned. Nem mindegy, hogy hogy döntesz. Mert amíg csak egy bárányod van, és rosszul döntesz, hát legfeljebb a báránykád megbetegszik, vagy elpusztul, vagy nem tudom. Biztos, hogy nem jó dolog ez sem, de ha 100 000 bárányod van, és nem jól döntesz, akkor 100 000 bárány fog elpusztulni. És most gondolj bele a munkádban is, ha egy íróasztal mellett ülsz, és egy tollal kell valamit csinálnod, és valamit elrontasz, hát az egy dolog, de ha mondjuk egy ilyen 100 millió forintos géppel dolgozol, és valamit nem jól nyomkodsz rajta, vagy nem jól állítod be, és tönkreteszed, a kettő között óriási a különbség. Persze, amikor megbíznak téged nagyobb felelősséggel, nagyobb feladatokkal, lehet, hogy azzal több pénz jár, több megbecsülés jár, és ez tulajdonképpen motiválja az embereket. De ugyanakkor soha ne felejtsük el, hogy amikor Isten elhozza az idejét annak, hogy valaki tovább tud lépni, és nagyobb lehetőséget, nagyobb felelősséget kap, akkor ez egyrészt áldás, ennek örüljél, adja hálát Istennek érte. A másik oldalon készülj föl, hogy egy olyan életszakasz következik az életedbe, amiben sokkal több felelősséget kell fölvállalni, mint eddig, és ezért bizonyos dolgokat meg kell változtatnod, tehát ugyanazt nem csinálhatod, mint eddig, amit tettél. Bizonyos dolgokat másképp kell tenni. Ezt látjuk alapvetően Izsáknak az életében. Hoztam egy idézetet, ismeritek őt, Teréz anya ezt mondta: tudom, az Úr nem ad nekem olyan felelősséget, amivel nem tudnék megbirkózni. Néha azt kívánom, bár csak ne bízna bennem ennyire. Ugye értitek, hogy miről beszél? Nagyon sokszor vágyunk arra, hogy na még egy lépés, még egy lépés, még egy lépés előre, de bizonyos szintek, amikor megállsz, és akkor azon gondolkozol, hogy Úram, olyan jó volt még tegnap előtt, amikor csak itt voltam, mert akkor sokkal nyugodtabb volt, meg békésebb volt az életem. Gondoljatok csak a gyerekeidek, vagy magatokra, amikor általános iskolába jártál, akkor, hát persze biztos nagyon szenvedtél, hogy meg kell tanulni a szorzótáblát, meg kell tanulni írni, olvasni, és ez borzasztó nagy kihívás az ember életében, de hát valahogy túlestünk rajta, igaz, úgy vagyunk valamennyien. Aztán jött a középiskola, ahol már nem a írás-olvasás, meg az ABC-t kell gyakorolgatni, meg a szorzótáblának néhány részét, hanem sokkal komolyabb dolgokat kell megtanulni, utána visszamondani, vagy egyáltalán az életünk részévé tenni, és aztán később most valaki vagy tanult tovább, vagy az élet különböző iskolájában ment tovább, egyre nagyobb felelősségeket kellett vállalni. Ha én magamra gondolok, én biztos azt mondom, hogy mondjuk 10 évesen biztos egyszerűbb volt az életem, még lehet, hogy bizonyos értelemben boldogabb is voltam, mert sokkal kevesebb felelősségem volt. Most is persze jól érzem magam, és boldog vagyok, de most sokkal több teher van rajtam. És lehet, hogy holnap még több lesz, vagy kevesebb, nem tudom, Isten majd megmutatja, hogy mit szeretne az életemmel. De ugye értitek ezt az alapszabályt. Minél többet ad Isten áldásban, neked annál több felelősséget kell vállalni. Ez nem azt jelenti, nem arról szeretnénk most prédikálni, hogy akkor hátrahalsz, és akkor imádkozz azért, hogy Uram, vegyél el tőlem mindent inkább. Nem, Isten azért adta mindazt, amivel te rendelkezel, a családodat, a kapcsolataidat, a munkahelyedet, az anyagi javaidat, szellemi értékeket, lelki dolgok, mindent, amit adott Isten, azért adta, hogy majd megálljon téged, hogy az életed kiteljesedjen. Szóval ezek jó dolgok. Csak a másik oldalon tudni kell azt, hogy ez felelősséggel jár. Talán másfél vagy két évvel ezelőtt egyszer egy konferencián, az előadásom után odajött hozzám egy fiatal srác, aki bemutatkozott és mondta, hogy ő teológus. Ő arra készül, hogy olyan igehirdető legyen, mint hát én is, meg mások is, hogy majd embereknek prédikál a gyülekezetekben, meg konferencián, és hát mondtam neki, akkor Isten áldjon meg téged, örülök neki, a következő nemzedék. És azt kérdezte tőlem, hogy István, te egy ismert ember vagy, sok helyen prédikálsz, sok áldást élsz át az Úrral, szóval hogy dolgozott fel ezeket a sikereket? És akkor néztem rá egy pillanatra, és komolyan azon gondolkodtam, hogy milyen sikerekről beszél ez. Mert én inkább a felelősséget érzem. Tehát, hogyha nekem el kell menni vasárnap a kőszikla gyülekezetbe és prédikálni, persze ez jó dolog egyrészt, másrészt egy felelősség, mert föl kell készülnöm, az Úrtól egy üzenetet kell kapni, és ez nem biztos, hogy mindig 2 perc alatt történik meg, szóval ugye ismeritek ezt. Szóval az egyik oldalon ott vannak azok a részek, amit mindenki lát, ami talán a sikernek nevezhető, vagy a kiteljesedésnek nevezhető, de tulajdonképpen aki ebben benne van, és nem kívülről nézi, hanem átéli, az nagyon sokszor csak a felelősséget éli át, vagy ezt tapasztalja. Ha te anyuka vagy, és itt vannak néhányan édesanyák, és vannak gyermekeitek, akkor egyrészt biztos örültek, meg büszkék vagytok a gyerekeitekre, de a másik oldalon meg, hát azért van velük gond, nem? Vagy ugyanígy apukaként. Vagy egy munkahelyen, ha bármilyen szintű vezető vagy, tehát legalább egy vagy több ember hát a beosztottaidnak számít, ez az egy megtiszteltetést jelent, hogy rád bízták ezeket az embereket, de ugyanakkor egy felelősséget is jelent. Hogy ezek az emberek azt fogják csinálni, amit te mondasz, az ő életük bizonyos értelemben a te döntéseidtől függ, hogy jól mennek a dolgok, vagy rosszul. Ha rossz döntéseket hozol, a cégnek nem fog jól menni az üzlet vagy a munkája, akkor ezeket az embereket el fogják küldeni, munkanélküli lesz. Tehát van felelősség mindazzal, amit Isten nekünk ad. De azt mondja a Biblia, hogy úgy tekintsünk ezekre az ajándékokra, áldásokra, amit Isten nekünk ad, hogy aki hű a kevesen, az sokon is hű, és aki a kevesen hamis, az a sokon is hamis. Ezt mondja a Lukás 16-ban a Biblia. Vagyis Isten úgy gondolkodik, hogy ha visszamegyünk itt az előző képre, hogyha Isten ad neked egy báránykát, vagy egy munkahelyet, vagy bizonyos anyagi javakat, vagy szellemi értékeket, mindegy, hogy miről van szó, akkor Isten azt nézi meg, hogy te ezt a keveset mennyire hűségesen tudod gondozni, ápolni, milyen döntéseket hozol, és ha hűséges vagy a kevésen, akkor azt mondja Isten, hogy te egy olyan ember vagy, aki bebizonyítottad azt, hogy rád többet is lehet bízni. És tudod, mit csinál Isten? Egyre többet fog adni. És egy idő után ennyi lesz. És mikor már ennyi van, akkor nem bele fogsz roppanni, hanem meg fog Isten tartani a 100 000 báránykáddal is, és aránylag ezzel a felelősséggel együtt, meg ezzel a szolgálattal, vagy ezzel a nyomással együtt is mégis boldogan és örömmel tudsz élni. Mert ha egyel kapcsolatban hűséges vagy, akkor a 100 000-rel kapcsolatban is hűséges leszel. Ha viszont azt mondod, hogy hát nekem csak egy bárányom van, kit érdekel, nem foglalkozok, én arra készülök, amikor Isten nekem nagy áldást ad, akkor tudod, mi lesz? Isten soha nem fog nagy áldást adni. Akkor Isten azt mondja, hogy még nem vagyunk alkalmasak arra, hogy tovább lépjünk. Szóval aki a kevesen hű, azt mondja Isten, akkor ő tudja, hogy a sokon is hű lesz. Azt mondja a Bibliában a talentumok példázatában Jézus Krisztus, hogy a jó és hű szolgát így hívja, hogy jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, ezután sokra bízlak, többre bízlak. Vagyis a kiteljesedésnek vannak lépései az élet minden területén, és most arra szeretnélek kérni, hogy gondold át az életedet. Lehet, hogy valamire azt mondod, hogy hát ez semmi, de hát az is a tied. Amire esetleg azt mondod, hogy ez kevés, vagy semmi, vagy jelentéktelen, és hogyha azzal a semmivel, kevéssé, vagy jelentéktelennel mégis foglalkozol, és jó sáfár vagy, akkor az a terület elkezd nőni. Mert Isten az ő alapelve alapján egyre többet fog neked adni. És tulajdonképpen az életben minden így működik. Amikor mégis valahogy nem ez az alapszabály működik, hogy valaki hű a kevesen és Isten többre bízza, hanem vannak emberek, akik annyira ambiciózusan élik az életüket, hát Isten nélkül is lehet karriert építeni, meg lehet előre haladni, hogy sokan, hát az egyel nem tudnak hűségesek lenni, még a kettővel sem, ők arra készülnek, hogy majd a 100 000-rel akarnak hűségesek lenni, és akkor lesz majd valami nagy dolog az életükbe. Azok az emberek, akik nagyon gyorsan fölmennek a csúcsra, de jellemben nem tudnak fölkészülni erre, azok az emberek óriásit szoktak zuhanni. Tehát gyorsabban megy a karrierépítés az életükbe, mint a jellemépítés. Ezek az emberek mindig összeomlanak, és mindig tragédia következik az életükből. Ezért mondja Isten azt, hogy aki hű a kevesen, az mindig többre bízza, és ahogy épül a jellemünk, vagy erősödik a jellemünk, és a lélek gyümölcs, amiről beszél a Biblia a Galata levélben, az megnyilvánul valóságosan az életünkben, és hogyha kell, akkor tudunk szeretni, amikor szükség van, akkor hosszú türek vagyunk, vagy türelmesek vagyunk, tehát mindez ott van az életünkben, tehát stabilan tudunk állni a helyünkön, akkor Isten folyamatosan mindig ad egyre többet. Akár anyagi, fizikális dolgokban, akár lelki vagy szellemi területen. Szóval Izsák egy olyan ember volt, akit Isten így folyamatosan megáldott, és egyre gazdagabb volt. Egy másik dolgot is felfedeztem az igében, egy nagyon érdekes dolog, ez pedig arról szól, hogy miután meggazdagodott, azt mondja a Biblia, hogy volt juhnyája, mara, csordája és nagy szolgahada, ezért féltékenyek lettek rá a filiszteusok. És később azt mondja a Biblia, Abimélek ekkor így szólt hozzá, menj el tőlünk, mert sokkal hatalmasabb lettél, mint mi. Találkoztatok már a féltékenységgel? Találkoztatok már? Ismeritek, hogy miről beszélünk? Féltékenység. Ezt úgy is fordíthatjuk, ezt a szót, hogy féltékenység, amit a Bibliában van, meg úgy is, hogy irítség. Mind a kettő ugyanaz. Azt is mondhatnánk, hogy a féltékenység és az irítség az ilyen kéz a kézben járnak. Egyik támogatja a másikat. Nem pontosan ugyanazt jelenti magyarban mind a kettő, de a féltékenység és az irítség azok nagyon-nagyon sokszor úgy együtt szoktak jelentkezni. Ha próbáljuk pontosítani, hogy mi a féltékenység és mi az irítség, akkor a féltékenység tulajdonképpen akkor nyilvánul meg, amikor valami már az én birtokomban, valami az enyém, és ezt el akarják venni tőlem. És félek attól, hogy ezt elveszik. Klasszikus példája a párkapcsolatokban, hogy a férj vagy a feleség féltékeny a másikra, mert úgy gondolja, hogy valaki el akarja venni tőle, valaki esetleg elcsábítja. Tehát ami már az enyém, amit én megszereztem, ami a tulajdonomban van, arra vigyázok, és hogyha bármi veszély fenyegeti az én tulajdonomban lévő bárkit, embert vagy eszközöket, aki veszélyezteti, arra féltékeny vagyok. Ez a féltékenység. Az irítség az viszont pont az ellenkezője, ami még nincs meg nekem, de neked megvan, és én szeretném, hogy nekem is legyen, de még úgy gondolom, hogy messze vagyok tőle, akkor irigykedek, és olyan jól azt mondom, hogy hát olyan jó lenne, hogyha az enyém lenne, nem a tied az. És az mindegy, hogy miről van szó. Ugye értjük a féltékenység és az irítség között a különbséget. Például a gyerekek féltékenyek szoktak lenni, amikor egy kis testvér születik. Ugye? Miért? Mert főleg, hogyha az első szülött gyerek megszokja, hogy a szülőknek a figyelme 100%-osan csak az ő kis igényére, az ő kis világára van beállítva, és ez úgy komfortos, meg jól érzi magát, és ő bármit csinál, azonnal a papa, mama ugranak és foglalkoznak vele. Tehát ami már az övé, amit ő megszerzett, amit ő megtapasztalt, az úgy jól működik, és egyszer csak megszületik egy új kis jövevény, amire azt mondják, hogy ez a te kis testvéred, és szeretni kell, de hát nagyon nehéz elfogadni, mert a papa-mama figyelme odafordul inkább. És ő egy kicsit háttérbe szorult, tehát az, amit ő már megszerzett magának, ez a szerzett jogoknak nevezik, amit úgy el lehet venni, ez úgy tűnik, hogy elveszít valamit, és féltékeny lesz a kistestvérére. Ez a féltékenység. Az irítség meg arról szól, hogy amikor a gyerek, nem tudom, 12 éves, és a barátaival együtt biciklizik, azt látja, hogy a havernak sokkal jobb a biciklije, mint az enyém, és az a bicikli miért nem az enyém? Hát én is megérdemelnék egy ilyen jó biciklit, nem, mint a barátomnak van. Tehát irigykedek arra, ami neki van. Na most az élet sok-sok területén megnyilvánul az irigység meg a féltékenység egy ilyen kéz a kézben járó, egymást fölváltó dolog, és mind a kettő tulajdonképpen bármikor megnyilvánulhat az életünkbe. Én már láttam féltékenységet sokféleképpen megnyilvánulni, szerintem ti is. Tehát családban is láttam már ilyet, munkahelyi körülmények között a féltékenység, meg az irigység. Sőt, mondjak nektek valamit, még gyülekezetben is láttam ilyet. Nem azért, hogy ez értékelendő dolog, de hogy a bűn, vagy az emberi természetnek a negatív oldal mindenütt, ahol ember van, ott megjelenik. Csak ezt kezelni kell. Egyrészt magamban, hogyha észreveszem, hogy én vagyok az irigy, vagy én vagyok a féltékeny. Másrészt, ha másoknak az életében látom, akkor segítenek, hogy ezt elhagyja, mert ezzel csak kárt okoz. Tehát a féltékenység még soha senkinek nem segített igazán, tehát főleg a rossz értelembe vesszük, vagy az irigység. Tehát azért, mert valaki irigy, attól még senki nem lett gazdagabb. Tudtok olyat mondani? Az irigységgel hogy lehet meggazdagodni? Nem lehet. Az irigységgel tönkre lehet menni, lelki beteggé lehet válni. De az irigység nem oldja meg a problémákat. Azt mondja a Biblia, ne edd az irigy embernek a kenyerét, és ne kívánd a falatjait, mert olyan ő, mint aki számolgat magában, egy irigy áll, mondja neked, de nem szívesen adja. Ugye nem szeretnél egy olyan vendég lenni, ahová meghívnak, és akkor hát kedves barátom, itt van minden, fogyasszál, érezd magad jól, és közben tudod, hogy esetleg ő azt számolja, hogy most mennyibe került ez neki, meg hogy most mikor mész már el, meg. Tehát, hogy nem szívesen, nem szeretettel adja, hanem tele van számítgatással. Ez az irigység. Amikor valakiben nem a szeretet működik, hanem az ellenérzés és az önzés. Néhány alapdolgot hadd mondjak az irigységgel kapcsolatban. Bárhol megjelensz, ahol emberi közösségek vannak, az irigység az föl fog bukkanni. Ez eddig is így volt, ezután is így lesz. De én azt tapasztaltam, hogy egy fontos alapszabály, amit Izsák is gyakorolt itt, hogy ne foglalkozz az irigy emberekkel, hagyd ott őket. Vagy egyszer ne figyelj rájuk. Mert az irigy embertől nem lehet tanulni. Ez rosszat igen, de jót nem lehet tanulni. Szóval az irigy emberekkel nem kell foglalkozni. Inkább hagyd ott őket, vagy ne foglalkozz velük, és lépjél tovább. Izsáknak az életében azt látjuk, hogy amikor egészen elmérgesedett a helyzet a filiszteusok és közte, és nem azért, mert bármi rosszat is tett volna Izsák, hanem csupán azért, mert ő gazdagabb lett, mint a filiszteusok voltak. És aránylag rövid idő alatt hát látványos volt az a kiteljesedés, az a fejlődés, amit Izsák átélt, amit Isten neki adott, és a filiszteusok elkezdtek irigykedni rá, és azt mondták, hogy hát jó lenne, hogyha ami Izsáknak van, az inkább a nekünk lenne. De mivel ezt nem tudták megoldani, olyan erős lett a feszültség, hogy Izsák ott hagyta őket, elment tőlük. Szóval ne az irigy emberekre figyelj. Az, hogy az irigy emberek mit mondanak, az egyik füleden be és a másikon ki. Tehát ne engedd, hogy leterheljenek az irigységnek a szavai, mert ezek soha nem visznek téged előre. Ez bűnből fakad, szeretetlenségből fakad. Tehát ne foglalkozz ezzel, sőt, inkább azzal foglalkozz, hogy azok az áldások, amit Isten neked adott, és ha tényleg Isten adta, ezek az áldások maradjanak tiszták. Itt beszél a Biblia kutakról, hogy különböző kutak, amelyeket hát ásott Ábrahám, meg később majd Izsák is, hát azok a kutak beszennyeződhetnek, meg kell tisztítani őket, majd mindjárt később beszélek erről. Szóval inkább az irigy emberek helyett figyelj arra, hogy azok a kutak, ami forrásként ott van az életedben, az legyen tiszta. És az irigy ember bíz rá Istenre. Hadd beszélgessenek, hadd foglalkozzon vele Isten, nem neked kell foglalkozni az irigy emberekkel. Szóval ez az egyik fontos szabály. A másik, hogy amikor azt hallod valakitől, hogy könnyű neked, ismeritek ezt a könnyű neked kifejezést, és akkor mindegy, hogy mit mondanak utána, ez tipikusan az irigységből fakad. Sokszor nem is figyelünk oda annyira, és nem biztos, hogy irigykedni akarunk valakire, csak látsz egy élethelyzetet, és úgy felületesen azt mondod, hogy hát könnyű neki. Könnyű neki, mert ő már túl van egy ilyen nehézségeken, könnyű neki, mert nem tudom, neki olyan a családja, könnyű neki, mert neki jó munkahelye van, könnyű neki, mert nem tudom, ő közelebb van az Úrhoz, könnyű neki bármi miatt. Az mindig az irítségből fakad. Egyrészt ne legyél ilyen ember, aki mindig ezzel foglalkozik, hogy könnyű a másiknak, mert egyik nem igaz. Én nagyon sokszor lelkipásztorként látom, tapasztalom azt, főleg azért, mert rengeteg emberrel vagyok kapcsolatban, vagy embereknek a hétköznapi dolgaiba is beleláthatok, vagy néhány dolgot elmondanak nekem beszélgetésekbe, és esetleg sokszor beugrik nekem, hogy valaki azt mondja XY, hogy hát milyen könnyű neki, de én ismerem őt, tudom, hogy mi van a hétköznapjaiban, és azt mondom, hogy abszolút nem könnyű neki. És te is szerintem nagyon sokszor láttad, vagy tapasztaltad már ezt, hogy valaki esetleg valakiről nyilatkozott, de te tudod azt, hogy hát azért ő megharcolja keményen a harcait, nem biztos ugyanazokon a területeken, mint te, vagy az a másik ember, mert hát eltérő életeket élünk. Nem mindenki ugyanazon a munkahelyen dolgozik, nem mindenkinek ugyanolyan gyerekei vannak, nem mindenki ugyanolyan anyagi helyzetben van. Tehát mindenféle dologban különbözünk egymástól. De az ilyen könnyű neki hozzáállás az életben, az mindig az irítségnek a kifejezése, és hát szabaduljunk meg ettől, mert ez nem visz előre bennünket. És azt is látni kell, hogy az irítség, amikor olyan méreteket ölt, hogy nem lehet kezelni, ez néha elválaszt emberektől. Izsáknak el kellett menni arról a helyről. Ott kellett hagyni. Tehát fogta a sátrait, a családját, szolgáit, mindazok, akik vele voltak, meg a sok-sok állatot, amit láttatok, és elvonult egy másik helyre, mert az irítség nem engedte meg, hogy azon a helyen tovább maradjon. És lehet, hogy azt mondod erre, hogy ez nem igazságtalanság. Hát miért Izsáknak kellett elmenni? Hát lehet, hogy igazságtalanság, de én azt látom a Bibliában, hogyha az irítség miatt, vagy a bűn miatt neked el kell menni, mert Isten téged tovább vezet, akkor ne aggódj te. Isten téged a szomszéd településen is meg fog áldani. Vagy egy másik országban is meg fog áldani, egy másik munkahelyen is meg fog áldani. Egy következő lépés után is meg fog áldani. Mert Isten mindenütt Isten. Izsák, amikor elköszönt a filiszteusoktól, és külön váltak, és elment egy új helyre, ugyanolyan gazdag maradt, sőt, Isten még tovább áldotta őt. Tehát nem lett semmi vesztesége abból. Szóval azt kell látnunk, hogy az irítség miatt esetleg beszűkülnek a lehetőségeid. És egy irítség miatt, egy ilyen feszült helyzet miatt Isten azt mondja, hogy hagyott a munkahelyedet és keressél másikat, akkor ne félj attól, mert Isten az új munkahelyeden is Isten lesz, meg tud téged áldani. Egy másik lehetőségben is meg fog áldani. Szóval az irítség az ott van az életünkben. Géza, segíts nekem, te egy gyakorlott szociális munkás vagy rengeteg ilyen emberrel foglalkoztál. A hajléktalan emberek, akiknek aránylag minimális anyagi javak vannak a birtokában, azok tudnak irigykedni egymásra? Egymásra is. Most eszembe jutott egy régi történet, utcán láttam, két hajléktalan, aki, hát valószínű, hogy annyi volt az anyagi birtoka, ami a két egy-egy reklámszatyorba belefért nekik, vagy egy ilyen műanyag szatyorba, hát az utcán veszekedtek egymással, és hát úgy még elmentem, ott mellettük figyeltem, és hát gyakorlatilag egyértelmű volt, hogy az irítség megnyilvánult egyik oldalra a másikra, meg viszont, hogy milyen van az egyiknek, és mi a másiknak. Pedig azt mondhatod kívülről, hogy ez nevetséges, nem? Most egy reklámszatyor vagyonon veszekednek. De neki az a vagyona, neki az fontos. És az irítség az minden oldalról és minden módon megnyilvánulhat, ha nem figyelünk rá. Hát Izsák belefutott ebbe, a filiszteusok irigykedtek rá, és hát az lett a következménye, hogy beszűkült az élettér, és neki tovább kellett lépni, és hát tovább is lépett, és aztán Isten az új helyen is megáldotta őt. Azt mondja a Biblia, hogy akit az Úr megáld, az valóban áldott. Szóval, ha te az Úrban vagy, ha Isten vezetése alatt vagy, mindegy, hogy hol vagy, áldott vagy. És ez nagyon jó tudni. Ha viszont Isten azt mondja, hogy maradjál itt, és el fogsz menni egy másik helyre, akkor az áldás alól rohansz el, vagy az áldásnak a lehetőségét fogod elveszíteni. De hogyha Isten vezetése alatt vagyunk, akkor ne féljünk attól, hogy mi lesz holnap. Hát Isten ma is Isten, meg holnap is Isten. Isten mindig ugyanaz. Nos, menjünk tovább. Egy harmadik terület, amit szeretnék meg megemlíteni, Ez a kutakkal kapcsolatos. Ezt mondja a Biblia, majd ismét kiásta Izsák azokat a kutakat, amelyeket apjának Ábrahámnak az idején ástak, de Ábrahám halála után a filiszteusok betömték, és ugyanúgy nevezte el azokat, ahogyan apja nevezte el őket. Egyszer Izsák szolgái a völgyben ástak, és ott olyan kutat találtak, amelynek forrásvize volt. A gerári pásztorok azonban pöllekedtek Izsák pásztoraival, és ezt mondták. Miénk ez a víz? Ezért nevezte ezt el a kutat Észeknek, mert szivakodtak vele. Aztán más kutat is ásott, de amiatt is pöllekedtek, ezért Szitnának nevezte el. Onnan is tovább vonult, és egy másik kutat ásott, amely miatt már nem pöllekedtek, ezért Rehábótnak nevezte el, mert ezt mondta, most már tágas az a hely, amelyet szerzett nekünk az Úr, szaporodhatunk ezen a földön. A történetnek a lényege, hogy kutakatásnak, ami az életnek az alapvető feltétele volt, hogy forrás, hogy az ivóvíz legyen egyrészt az embereknek, másrészt az állatoknak. Tehát ahol volt kult, ott volt életfeltétel, és kiásták ezeket a kutakat, hogy ezek a források működjenek, fizikálisan is betöltsék a szükségeket. És mit csinál az ellenség, az irigykedő ellenség, a filiszteus csapat? Ezeket a forrásokat folyamatosan teletömi szeméttel, meg földdel, betömi ezeket a forrásokat. Gondolj bele, hogyha a Bibliát úgy végtanulmányozzuk, gyakorlatilag ez egy olyan szép kép, amit bemutat a Biblia arról, hogy milyen az életünk. Hogy Isten folyamatosan ad nekünk forrásokat, ad nekünk ilyen kutakat, amelyekből akár anyagi áldások, akár lelki, szellemi áldások jönnek, és ez kiteljesíti az életünket, és mindenkinek rengeteg ilyen van. És hogy haladsz előre, és tulajdonképpen használod ezeket, vagy élvezed ezeket, örülsz ezeknek a forrásoknak. A másik oldalon azt tapasztalod, hogy jön az ördög, és mindig tele szórja szeméttel ezeket az áldás forrásokat. Ha boldog a család életed, és azt mondod, hogy fantasztikusan jól vagyunk, és minden rendben van, és ez egy olyan kút az életedben, ami Istentől megáldott forrás, akkor az ördög mit akar csinálni? A család életedet tele szórni szeméttel. Ha azt mondod, hogy te anyagilag stabilan tudsz működni, és minden rendben van az anyagi helyzeteddel, és azért hálát az Istennek, hogy ez egy olyan forrás az életedben, ami rendben van, mit akar az ördög? Hát ezt a kutat tele szórni szeméttel, hogy ez ne így működjön. Ha szellemileg jól érzed magad, és azt mondod, hogy közel vagy az Úrhoz, Szentlélekkel teljes életet tudsz élni, minden rendben van, örülsz az Úr jelenlétének, akkor jön az ördög, és mit akar? Hát ezt a kutat, az Úrral való kapcsolatodat teleszólni szeméttel, hogy ez nem működjön. Emlékeztek, a Biblia mit mond? Hogy az ördög mit csinál? János 10:10. Az ördög azért jön, tudtok segíteni? Hogy lopjon, öljön és pusztítson. Lopjon, öljön és pusztítson. Vagyis az Istentől kapott forrásokat, az Istentől kapott áldásokat, amelyek a te birtokodban vannak, amit Isten azért adott neked, hogy sáfárkodj vele, használd ezeket, élvezd, ezzel kiteljesedjen az életed, ezeket akarja teleszórni szeméttel. Bűnökkel, mindenféle olyan dolgokkal, ami miatt ezek betömődnek és nem fognak működni. A János 10:10-nek van egy másik része is, azt is tudjuk. De én azért jöttem, hogy életetek legyen és bőségben éljetek. Ugye mekkora különbség a kettő között? És itt Izsák történetében ez nagyszerűen látszik ezekkel a kutakkal, hogy Ábrahám, meg aztán később Izsák, ássák ezeket a kutakat, jön az áldás ezekből a kutakból, tudnak normálisan élni a kutak által biztosított forrásvízből, és jön a másik oldalon, hát akkor a filiszteus csapat, vagy az ördögnek a munkája, ami folyamatosan teleszórja szeméttel. Szóval egy fontos üzenet. Ha szeretnéd azt, hogy az életed kiteljesedjen, és hiszel abban, hogy ha Isten adott neked erőt az egy báránykához, akkor ad neked a kettőhöz is, meg a százhoz is, meg a százezerszer is, mert aki hű a kevesen, azt Isten mindig többre bízza, tehát ez az alapelvez működik. Ha hiszel Istenbe, akkor azt jelenti, hogy Isten mindig tovább fog téged vezetni, és lépésről lépésre tapasztalni fogsz új dolgokat, vagy nagyobb lehetőséget, felelősségeket, és Isten meg fog áldani ezeken a területeken. De ne felejtsd el, azokat a forrásokat, amelyeket Isten megnyitott neked, a te felelősséged, hogy tisztán tartsd. Tehát nem Isten fogja ezeket tisztán tartani. Tehát nem Isten jön állandóan takarítani, hanem neked kell vigyázni arra, hogy ezek a források tiszták maradjanak. És hogyha betömi az ördög, mert van ilyen, te is átélted már, meg én is, hogy mire észrevettük, valamire nem figyeltünk oda, vagy egyszerűen az ördögnek a csalása vagy rovassága miatt valamelyik utakat eltömte az ördög, rájössz arra, mit kell csinálni? Hát jön a bűnvallás, az Úrral való kapcsolat, és ki kell tisztíteni ezeket a kutakat, hogy működjenek. A családi életedben, az anyagi dolgaidban, a lelki dolgokban, a kapcsolataidban, az élet minden területén. Szóval egyrésztről haladunk előre, azt mondja a Biblia, hogy aki hű a kevesen, az Isten többre bízza, és lépünk előre, és kiteljesednek dolgok előttünk. A másik oldalon meg mindig hátra kell nézni, vagy oldalra kell nézni, és azok a kutak, ami már a tied, azok az áldások, ami már a tied, vigyázz, hogy az ördög ne lopja el tőled. Nagyon sok olyan ember van, akinek azért szerencsétlen és azért nyomorult az élete, mert erre a fontos alapelvre nem figyelt. Halad előre, de mögötte tulajdonképpen tele van szeméttel minden. Szeretne tovább jutni, vagy következő lépéseket is megtenni, de hát a forrás nélkül nem működik. Ha valaki eltömi az anyagi forrásaidat, akkor hogy tudsz tovább menni? Ha valaki tönkreteszi a fizikai forrásaidat, mondjuk a tiszta levegő vagy az ivóvíz, akkor hogy tudsz élni? Tehát nem lehet. Ezeket újra és újra meg kell tisztítani, gondoskodni kell arról, hogy ezek tiszták legyenek, hogy az ember tovább tudjon menni, hogy az Isten áldása megnyilvánulhasson az életünkben. Szóval összefoglalva egy kis kutakkal kapcsolatos tanításról egy kis alapelv. Egyrészt nagyon fontos, hogy néha állj meg és nézz körbe, és nézd meg, hogy Isten milyen kutakat adott neked. Milyen áldások, források jöttek az életedbe. Sokszor vannak olyan áldásforrások, amiért nem is imádkozol. Talán nem is voltak így a nagy álmaidba vagy terveidbe, vagy azért, mert olyan nagynak gondolt, hogy ó, hát ezt én úgysem fogom elérni. Hogy úgysem fogom megtapasztalni. És egyszer egy szép napon Isten kinyitja ezt a forrást neked. És mint áldásként ott van, csak ezt észre kell venni. Máskor meg persze sokáig imádkozunk, vagy kérjük az Urat, vagy dolgozunk ezen, meg készülünk arra, hogy valamit majd átüljünk, megtapasztaljuk, és aztán egyszer megtörténik majd. De fontos, hogy amikor Isten kinyit egy ilyen kaput, vagy egy ilyen forrás megnyilvánul az életedbe, az első dolog, hogy fedezd ezt föl. Sőt, az életed néha érdemes átnézni, hogy az életed melyik területén nincsenek források, vagy miért nem működik. Anyagi dolgaid, lelki dolgaid, az Istennel való szellemi kapcsolatod, akár intellektuálisan is, mindig fejlődni kell, mindig tanulni kell, lehet, hogy ez a kútba van tömve. Az emberi kapcsolatok, lehet, hogy valaki beszűkült azért, mert az emberi kapcsolatoknak a forrásait az ördög betömte, ez irigykedik, azzal veszekszünk, azzal nem tudom, haragba vagyunk, tehát hogy vannak emberek, akik tulajdonképpen bezárják magukat, mert az emberi kapcsolatok nem tudnak normálisan működni. Ki kell tisztítani ezeket a kutakat. Tehát az egyik, hogy fedezzük föl mindazokat a forrásokat, amiket Isten ad nekünk. És rengeteg ilyen forrás van az életedben. Az elmúlt vasárnap az otya arról tanított, hogy az egyik ilyen nagyon-nagyon fontos forrás az életünkben maga az evangélium. Isten nekünk adta. Ez éltet bennünket, az evangélium éltet bennünket, és az evangélium forrása tiszta legyen, ezért mindig tovább kell adni. És ahogy továbbadod, folyamatosan tiszta marad. Egyszer kiskoromban, emlékszem rá, egy tizenéves srác lehettem, egyszer hát szemtanúja voltam egy ilyen kútfúrásos történetnek, és azt mondta az az idős bácsika, aki egy ilyen elég primitív szerkezettel egy ilyen kutat fúrt, hogy miután megtalálták azt a részét a talajnak, ahol a víz van, leengedte a csövet, és folyamatosan egy ilyen szivattyúval szivattyúzta ki a vizet, és úgy folyt szanaszéjjel. És akkor megkérdeztem tőle, hogy hát ezért dolgozott, hogy víz legyen, és most folyik szanaszéjjel, és azt mondta, hogy akkor tudjuk tisztán tartani a kutat, ha folyamatosan folyik a víz belőle, és egyre tisztább víz fog jönni. Szóval ez a folyamatosan tisztán tartani, használni ezeket a forrásokat, az azt jelenti, hogyha használod, hogyha odafigyelsz rá, akkor az ördög nem tudja beszennyezni. Ha nem használod, akkor valószínűleg az ördög rá fogja tenni a kezét. És az evangélium is egy ilyen nagyszerű lehetőség, hogy amit Isten nekünk adott, ami éltet bennünket, azt amikor mindig továbbadjuk más embereknek, ez mindig tiszta marad, és mindig áldást hoz, és fölfrissülést hoz. Nos, tehát vegyük észre ezeket a forrásokat. A másik tehát, hogy használjuk Istennek a dicsőségére. Mindet. Azt tanítja Pál apostol, akár esztek, akár isztok, bármit is tesztek, mindent az Isten dicsőségére tegyetek. Szóval, hogyha bemész a bankba és anyagi dolgaidat intézed, akkor tedd Isten dicsőségére. Ha mész az iskolába és tanulod a nem tudom milyen tantárgyat, akkor Isten dicsőségére. Tehát ha mész a munkahelyre és bármit is kell ott dolgoznod, tedd Isten dicsőségére. Ha a családban vagy a családdal kell foglalkozni, tedd az Isten dicsőségére. Ha egyedül elvonulsz a Bibliáddal imádkozni és az Úrral lenni, tedd az Isten dicsőségére. Bármit is csinálsz, tedd az Istennek a dicsőségére, mert Isten minden forrást azért adott, hogy egyrészt téged gazdagítson, másrészt az ő nevét dicsőítse. Semmi más cél nincs. Téged megáldjon, és az Isten neve dicsőjön meg ezáltal. Tehát használjuk ezeket a forrásokat. És a következő, amiről beszéltem is már, hogy folyamatosan tartsuk tisztán ezeket a forrásokat. Mert ha tiszták ezek a források, akkor az életet hoz, áldást hoz. És azt látom még ebben a történetben, hogy Izsák nem csak azzal foglalkozott, hogy az apja által kiásott kutakat kitisztította, és hát újra igazi forrásokká tette, hanem mit csinált? Elindult, és ő is ásott kutakat. Vagyis ezek a források az életünkben nem csak úgy működnek, hogy bizonyos dolgokat ki kell tisztíteni az életünkbe, és akkor újra elkezdenek jól működni, hanem Isten arra vezet téged is, meg engem is, hogy ássál új kutakat. És lehet, hogy Isten mutat neked egy új területet az életben, amire eddig nem foglalkoztál, vagy keveset foglalkoztál, és azt mondja Isten, hogy szeretnék neked itt egy ilyen áldásforrást adni, és foglalkozz ezzel. Mert itt majd egyszer föl fog törni ez a forrás, vagy az áldás. És amikor ez föl fog törni, akkor egy új kút lesz az életedben, de oda kell figyelni erre, vagy dolgozni kell ezen. És ez lehet, hogy a kapcsolatok, lehet, hogy az Úrral, vagy emberekkel, lehet, hogy az anyagi dolgok, lehet, hogy a családunk, bármi is lehet. Lehet, hogy valaki elhanyagolja magát, és azt mondja, hogy foglalkozz sokkal többet magaddal, vagy valaki mindig magával foglalkozik, és azt mondja az Úr, hogy elég már ebből, inkább foglalkozz mással, nem tudom. Szóval ebben a Szentlélek vezet bennünket, de néha új kutakat kell ásni, ezek hitlépéseket jelentenek, munkát jelent, időt jelent, elfoglaltságot jelent, de hát végül is áldást fog jelenteni. A történet azzal fejeződik be, hogy Izsák azt mondja, hogy végül is a sok minden után, az irítség után, a sok kúttisztítás után, meg az új kutak fúrása vagy ásása után egyszer talált egy olyan forrást, egy olyan kutat, ami után be voltak töltve a szükségek, és azt mondja, hogy most már itt békében élhetünk, és szaporodhatunk tovább. Vagyis az áldás még inkább kiteljesedhet. Szeretnél ott ülni abban a székben, ami ott a képen van? Nem tudom, hogy kinek mi az igazi áldás, hogy valaki dolgozhat, nagyon aktív lehet, hogy valaki végre beülhet ott a tengerparton egy ilyen kényelmes székbe, és csak úgy nézi a naplementét, vagy a napfelkeltét, vagy nem tudom, és akkor nyugodtan úgy elgondolkodik az élet nagy dolgairól. Nem tudom neked, mi az, ami azt jelenti, hogy hú, egy igazi béke és boldogság, és jól érzem magam. Bármi is lehet. De ahhoz, hogy ide eljussunk, Izsák ilyesmit írt le, hogy ő eljutott idáig, volt egy hosszú út, amin végig kellett menni. Elkezdődött az egy báránykával, és azzal hűségesnek kellett lenni, és lehet majd egyre több. Talán egy kis területet, amit bevetett, és az a hűséges volt, akkor még nagyobb területek lettek, és bőséges termés volt. Szóval így szaporodott és gazdagodott folyamatosan. A Bibliában itt megemlít Izsák három olyan kutat, amit ő, illetve a szolgái fúrtak. Az egyiknek azt a nevet adta, hogy Észek. Ez magyarul annyit jelent, hogy a vitának a kútja. Nyilván azért nevezte ezt a kutat, mert kifúrták, vagy megásták ezt a kutat, jött belőle a friss víz, és jött az ellenség megint, ment egy vitatkozás, mert azt mondták, hogy az az ő területük, sőt a víz is az övéki, a föld alatt, minden az övéki, ez nem nyúlhat hozzá Izsák. Tehát ment ez a vitatkozás, és hiába volt ott ez a kút, hiába volt benne tiszta víz, mégis elnevezte a vita kútjának, és ott hagyta. Ment tovább. Ástak egy másik kutat, azt meg elnevezte Szitnának, ezt mondja a Biblia. Ez magyarul annyit jelent, hogy az ellenállásnak a kútja. Mert miután ezt is megásták, ezt a kutat, és ott volt benne a tiszta víz, hát újra jött az ellenség, és mit csinált? Ment a konfliktus, hogy ez a miénk, ez nem a tiéd, ez nem nyúlhatsz hozzá, ez a mi állataink fognak ebből inni. Tehát ment ez a ellenségeskedés, vagy az ellenállás. És amikor a harmadik kutat megfúrta, vagy elkészítették a szolgák, ott is találtak tiszta forrásvizet, ami hát az életnek a lehetősége volt. Ezután Rehábótnak nevezte el Izsák ezt a ezt a kutat. Ez magyarul annyit jelent, hogy a hely. Mondhatnánk azt is, hogy egy tök jó hely. Végre egy olyan hely, ami az életnek a forrása, tehát van benne víz. Másrésztről valahogy az ellenséget nem látjuk sehol. Már nincsenek ott a perlekedő, veszekedő, ellenálló, vitatkozó emberek. Ez egy olyan hely, ami biztosítja számunkra az életnek a feltételeit, jól érezzük itt magunkat, és itt tovább tudunk élni és kiteljesedni. Szóval ezt mondja ott az ige, hogy tehát Rehábótnak nevezte el ezt a helyet, mert ezt mondta, most már tágas helyet szerzett nekünk az Úr, szaporodhatunk ezen a földön. Szeretnél egy ilyen tágas helyre eljutni? Hát ezt jelképezi az a szék ott a tengerparton. Gondolj bele, az életünk tulajdonképpen valami hasonló folyamaton megy keresztül, hogy elindulunk, itt is vannak, ott is vannak ilyen források az életünkben, jön az ördög, betemeti, ki kell tisztítani, újra betemeti, vannak konfliktusok, nehézségek, ez persze egy másik emberrel kapcsolatos, egy helyzettel kapcsolatos. Szóval megy ez a küzdelmes élet, néhány ilyen vita meg ellenállás forrást át kell élnünk, és egyszer Isten az életedbe bizonyos területeken elhozza azt, hogy átéled, hogy egy olyan forrás nyit ki az életedbe, ami hát ez a Rehábót nevű forrás, ami egy igazi örömet fog okozni neked. Amiben nem nyúl hozzá az ördög, nem piszkálja, mert az egy igazi forrás neked. Legalábbis egy darabig biztos. Lehet, hogy valakinek az anyagi területe ilyen, más embereknek a család élete ilyen, harmadik embernek a szellemi élete ilyen, valakinek a kapcsolatai ilyenek. És tulajdonképpen úgy éljük az életünket, hogy ezer ilyen terület van az életünkben, amivel foglalkozni kell. Ezerféle kút és forrás, amit Isten ad nekünk, föl kell fedezni, használni kell, meg kell tisztítani. És nagyon sokszor átéljük bizonyos területeken, úgyhogy meg lehet nyugodni, és azt mondom, hogy de jó, ezt Isten adta, és élvezni lehet. És nem kell foglalkozni az ördöggel, vagy az ellenséggel, vagy más emberekkel, vagy irítséggel. Amikor ezt átéli valaki, hogy akár egy gyülekezet is, vagy egyénenként, vagy egy család, hogy bizonyos területeken vannak egy ilyen oázisok, ami a sok sivatagi vándorlás után egy ilyen oázishoz jut az ember, akkor ez mindig úgy fölfrissíti az embert, igaz? Hogy de jó. És szükségünk van ilyen helyekre. Szükségünk van, hogy ne csak Izsák, hanem te is, meg én is átéljük azt, hogy Isten olyan forrásokat hozzon az életünkbe, ami végre nem a veszekedésről, nem a konfliktusokról, nem a harcról szól állandóan, hanem egy ilyen igazi isteni biztonságban lehetek egy darabig legalább. Szeretnéd ezt? Én nem tudom, hogy a te életedben mi az, ami talán a legfontosabb lenne, hogy egy ilyen Rehábót nevű forrás föltörjön az életedbe, ami talán a legjobban szorít téged, a legnagyobb nehézség. Izsák sok minden keresztül ment, sok nehézségen, sok konfliktuson, sok problémán, sok veszekedésen, de végül is Isten elhozta neki ezt, és ott tudott kiteljesedni és növekedni. Azt mondja a Biblia, hogy Dávid ugyanezt élte át, Istennel azt tapasztalta meg, 31. Zsoltár 9. versében ezt olvassuk, hogy nem adtál az ellenség kezébe, hanem tágos térre állítottad a lábamat. Ugyanerről szól. Konfliktusok, nehézségek, az életnek a küzdelmeit vívjuk, harcoljuk, néha gyorsabban haladunk, néha lassabban haladunk, néha nagy a szembeszél, néha nem. De ahogy éljük az életünket, egyszer csak Isten megszabadít az ellenségtől, megszabadít ezektől a nehézségektől, és átéletően tágos térre vezet az Úr bennünket. Bizonyos értelemben, nagyon egyszerűen lefordítva, mondjuk az elmúlt néhány nap, hogyha nem kell dolgozni, és egy kicsit pihenhettél, hát fizikai regenerálódás szempontjából neked egy ilyen Rehábót volt. Egy ilyen, végre, sok erőt gyűjtök, pihenek egy kicsit, regenerálódok és megyek tovább. Persze lehet, hogy valaki végdolgozta, vagy végtanulta, és azt mondja, hogy hát nekem ebből semmi nem jutott. De lehet, hogy neked 3 hét múlva lesz egy ilyen. És bármilyen területen az életednek lehetnek ilyen küzdelmes időszakok is, meg lehet majd egy olyan időszak, amikor elhozza Isten azt az időt, ami egy ilyen igazi felüdülés, megpihenés, szellemileg, vagy fizikailag, vagy anyagilag. Egy kis történettel szeretném befejezni, ez nagyon szerintem jó be fogja mutatni nektek azt, hogy mi kell ahhoz, hogy igazán tudjunk növekedni, kiteljesedni, előre haladni. Az előbb már beszéltem arról, hogyha gyorsabban haladsz a karrierbe, vagy anyagi dolgokban, mint jellemépítésben, akkor nagyot fogsz bukni. Ennek kéz a kézben kell járni. Jellemépítés, és a sikerek, áldások, örömök. Szóval egy kis történet, amikor az apuka a kislányával sétálgat egy ilyen kirakodó vásáron, és látnak rengeteg ezerféle színes dolgokat, mindenféle szépet és jót, és hát a gyerek természetesen minden második dolgot szeretné megvenni, de egyszer, amikor oda kerülnek egy ilyen vattacukros bácsikához, akkor a gyerek egyből rámutat, hogy nekem egy ilyen vattacukor kell, és hát a vattacukros bácsika látja az aranyos kislányt, aki úgy sóvárog, mikor fogja az egészet majd bekapni, hogy csinál egy ilyen hatalmas nagy vattacukrot neki, és így odaadja, és erre azt mondja az apja, hogy hát ezt a hatalmasat nem tudod megenni, és erre azt mondja a kislány, apa, ne felejtsd el, én belülről nagyobb vagyok, mint kívülről. Ha te belülről nagyobb tudsz lenni, mint kívülről, akkor jó úton haladsz. De nagyon fontos, nagyon kis, egyszerű kis történet, de sokat tanít. Ha belülről te nagyobb tudsz lenni, mint kívülről, akkor jó úton jársz. Ha kívülről vagy nagyobb, mint belülről, akkor nagyon veszélyes vizeken nevezel. De teljesen mindegy, hogy az élet melyik területén. Ha anyagilag gazdagabb vagy, mint szellemileg, amennyire gazdag vagy, akkor veszélyes az életed. Ha az emberi kapcsolataid sokkal jobbak, mint az Úrral való kapcsolatod, akkor veszélyes az életed. Ha viszont fordítva van, akkor viszont jó irányba haladsz. Szóval ezt a mai napot én azzal szeretném befejezni, Zsák történetét, hogy legyél sokkal nagyobb belülről, mint amilyennek látszol kívülről. És Isten ezt folyamatosan föl fogja használni arra, hogy a kutak jönnek, a források jönnek, és áldást jelent az életedbe, és növekedni és kiteljesedni fogsz. Szóval, ha egy birkád van, vagy egy báránykád van, adj hálát Istennek, ha kettő van, úgyis jó, 100 000 úgyis jó, mindegy, hogy hol tartasz, lényeg, hogy előre menjél, és nagyobb legyél belülről, mint kívülről. Amen. Úr Jézus, tényleg vágyunk erre, hogy az életünk abból a forrásból táplálkozzon, amit te tudsz adni nekünk, és nem egy emberileg erőszakolva, különböző manipulációkkal, meg irigykedésekkel, meg mindenféle bűnökkel megszerzett dolgokat akarunk mi átélni, hanem azokat a tiszta forrásokat átélni és megtapasztalni, amit te tudsz adni. És imádkozom Uram valamennyiünkért, hogy gyere a te Szent Szellemeddel, és segíts nekünk megmutatni, hogy hol vannak tisztátalan helyek az életünkben, vagy betemetett kutak, hogy milyen új lehetőségeket akarsz mutatni. Kérünk, Uram, adj ebben bölcsességet, ahogy az igéd mondja, hogy te vezetsz bennünket, mint mécses, vezetted az életünket, és mutatod az utat, hogy merre kell menni. Uram, annyira szükségünk van erre. És imádkozom azokért, Uram, akik talán úgy jöttek ide, hogy hoztak egy ilyen nehézséget az életükbe, valami betemetett kutat, vagy valami nem működő területet az életükbe. Úr Jézus, imádkozunk azért, hogy ezek a kutak újra lehessenek tiszták, újra áldásnak a forrásai lehessenek. Hogy ne keserű vizet árasszanak, hanem az életvizét árasszák. Imádkozom azért, Úr Jézus, hogy gyere és áldj meg bennünket, és vezess bennünket így. És kérünk téged, hogy a lélek gyümölcse, amit te munkálsz az életünkben segíts, hogy ezek működjenek, hogy tudjunk ezekre igen mondani, hogy amikor döntünk különböző helyzetekben, akkor tudjunk úgy dönteni, hogy a szeretetet választjuk, a hűséget választjuk, az igazságot választjuk. Úr Jézus, kérünk téged, hogy tanácsolj és vezess bennünket. És imádkozunk, hogy tisztíts meg az életünket, és áld meg így a következő napjainkat. Imádkozom azokért a munkahelyekért, ahol dolgozunk, hogy legyenek áldottak ezek az üzemek, vagy irodák, vagy helyek, ahová elmegyünk és dolgozni fogunk. Legyenek áldottak azok a családok, amelyekben élünk. Imádkozom azért, Uram, hogy mindazok, akik talán itt az elmúlt időszakban megfogalmaztak valami olyan vágyat, valami olyan tervet, ami már régóta ott van a szívükön, és még nem teljesedett be, még az a forrás nem indult be. Atyánk, az Úr Jézus nevében imádkozunk azért, hogy a szívünknek ezeket a vágyait is te teljesítsd be, Uram, ami szerinted való, ami jó, ami téged fog dicsőíteni. Uram, kérjük, hogy ez történjen meg, legyen meg, ahogy te azt mondtad, hogy legyen világosság, és világosság lett, hogy legyen tenger, és legyen szárazföld is megtörtént. A te szabad a teremtő szó, Uram, hadd hangozzék el azonokon a területeken, amelyek nem működnek az életünkben. Tisztítsd meg ezeket, Uram, újíts meg bennünket, és erősíts meg bennünket, Uram, hogy tényleg a te dicsőségedre tudjunk élni, az evangéliumot örömmel tudjuk továbbadni, jó példák tudjunk mások előtt lenni. És Uram, mindenek előtt tudjunk benned bízni teljes szívvel és teljes lélekkel. Imádkozom ezért. Áldj meg így bennünket az Úr Jézus nevében. Amen.